a beril diadém. Holmes, mondtam a teraszablaknál, és lenéztem az utcára. Egy őrült jön errefelé. Milyen szomorú, hogy a rokonai megengedik, hogy szabadon mászkáljon. Barátom lustán felemelkedett karosszékéből, és kezét a köntöse zsebébe gyűrve átkukucskált a vállam fölött. Derűs csípős februári reggel volt, és a két nappal korábbi mély hó vakítóan ragyogott a téli napsütésben. Odalenn a Baker Street közepén a járműforgalom barna latyakká változtatta a fehérséget, ám az út két oldalán, valamint a járda két oldalára felhányt halmok még mindig olyan fehérek voltak, mint a frissen hullott hó. A szürke járdát letisztították és felkaparták, de azért még veszélyesen csúszós volt, így hát a szokásosnál is kevesebb járókelő rótta a környéket. A metropolitan állomás felől senki sem közeledett, leszámítva ezt az egyetlen úriembert, akinek oly különös magaviselete magára vonta a figyelmemet. 50 körüli, magas, jól megtermett, impozáns, erős testfelépítésű férfi volt, arca markáns, igazi, tekintélyes alak. Visszafogottan, mégis választékosan öltözött, fekete frakkot viselt, fényes kalapot, elegáns barna kamáslit, és jól szabott galambszürke nadrágot. Cselekedetei azonban abszurd kontrasztot alkottak a ruhájából és arcvonásaiból áradó méltósággal, ugyanis teljes erejéből rohant, ám időnként aprót szökkent, mint aki nagyon elcsigázott, és aki kevésbé van hozzászokva ahhoz, hogy a lábait használnia kelljen. Futás közben föl lelóbálta a kezeit, a fejét csóválta és arcát egészen eltorzította a rajta ülő különös grimasz. Vajon mi az ördög baja lehet, kérdeztem. A házszámokat bámulja.
Szerintem hozzánk jön,
mondta Holmes, és összedörzsölte a két kezét. Ide?
Igen. Szerintem szakmai tanácsért keres fel bennünket. Azt hiszem, felismerem a tüneteit.
Aha, nem megmondtam? Még be sem fejezte a mondandóját, amikor a férfi fújtatva, zihálva a kapunkhoz rohant, és rángatni kezdte a csengőt, hogy az egész ház visszhangzott belé. Pár pillanattal később már ott volt a szobánkban, még mindig zihálva és gesztikulálva, s arcán olyan bánat és kétségbeesés ült, hogy a mosoly lehervadt a mi arcunkról is, és helyét a szánakozás és az iszonyat vette át. Egy darabig nem tudott megszólalni, csak ide-oda hintáztatta a testét, és a haját tépte, mint aki tényleg az őrület határán áll.
Most biztos azt hiszik, hogy megőrültem, ugye? Kérdezte.
Annyit látunk, hogy nagy bajban van,
válaszolta Holmes.
Isten, ha tudója, hogy mekkorában, akkora baj van, hogy majd beleőrülök, annyira hirtelen jött, és annyira szörnyű az egész.
Kérem, szedje össze magát, uram, mondta Holmes, és próbálja meg elmondani érthetően, hogy kicsoda maga is, mi történt önnel.
A nevem, válaszolta látogatunk, valószínűleg ismerősen cseng majd a fülüknek. Alexander Holder vagyok, a Holder and Stevenson bankvállalattól.
A név valóban jól ismert volt számunkra, hiszen egyet jelentett London második legnagyobb bankkoncernjének társtulajdonosáival.
Tudom, hogy az idő mennyire fontos, kezdte, ezért is siettem ide, amikor a rendőrfelügyelő azt ajánlotta, hogy kérjem az önök közreműködését. A legérthetőbben próbálom elmondani a tényeket. Tegnap reggel az irodámban ültem a bankban, amikor az egyik hivatalnok behozott egy névjegykártyát. Döbbenten olvastam a nevet, hiszen a kártya nem másé volt, mint... Nos, azt hiszem jobb lesz, ha még önöknek sem nevezem meg az illetőt, hiszen ahhoz a családhoz tartozik, amely az egész világon... Egy szóval a legbecsesebb, legnemesebb, legfényesebb nevek közé tartozik Angliában.
Mr. Holder, mondta, úgy értesültem, hogy önök szoktak kölcsönözni biztosíték ellenében.
Így igaz, cégünk vállal ilyesmit, megfelelő biztosítékért, válaszoltam. Számomra létfontosságú, válaszolta, hogy azonnal kapjak 50 000 fontot. Természetesen ennek a nevetséges összegnek a 10-szeresét is kölcsönkérhetném a barátaimtól, de jobban szeretném üzleti ügyként kezelni, és magam rendezni a dolgot. Megértheti, hogy az én pozíciómban nem lenne túl bölcs dolog lekötelezni magam valakinél.
Megkérdeztem, hogy mennyi ideig van szüksége erre az összegre, kérdeztem. Jövő hétfőn egy nagyobb összeget várok, így hát teljes bizonyossággal állíthatom, hogy visszafizetem a kölcsönüket az önök által megállapított kamattal együtt. De nagyon fontos, hogy haladéktalanul megkapjam a pénzt.
Én nagyon szívesen adnék késlelkedés nélkül a saját pénzemből, válaszoltam, ha az összeg nem haladná meg képességeimet. Másrészt viszont, ha a cég nevében adom a pénzt, akkor partnerem nevében kénytelen vagyok ragaszkodni ahhoz, még az ön esetében is, hogy minden ilyenkor szokásos óvintézkedést megtegyünk. Én magam is jobban szeretném így, mondta, és felemelt egy szögletes, fekete aktatáskát, mely mellette feküdt a széken. Nyilván hallott már a Beryl diadémről. Birodalmunk egyik legértékesebb közkincse, válaszoltam. Pontosan. Kinyitotta a táskát, és megpillanthattam a puha, hússzínű bársonyba csomagolt ékszert, melyet az imént megnevezett. 39 hatalmas beril van benne, folytatta, és az aranyfoglalatára felbecsülhetetlen. A legszerényebb becslések szerint is megéri annak az összegnek a kétszeresét, amelyet kértem öntől. Kész vagyok itt hagyni önöknél biztosítékul. Kézbe vettem a nagyértékű táskát, aztán kétkedve néztem illusztris vendégemet. Elegendő lesz hát a biztosíték? Bőségesen. Remélem látja, Mr. Holder, milyen kézzel foghatóan érzékeltetem, hogy mekkora bizalommal vagyok önök iránt. Bízom benne, hogy ön nem csak, hogy diszkréten kezeli az ügyet, és senkinek nem beszél róla, de meg is őrzi ezt a diadémot minden ráleselkedő veszélytől, mivel nyilván szükségtelen mondanom, hogy mekkora közbotrányt okozna, ha a legkisebb baja esne. Maximális bizalommal vagyok ön iránt, így hát a gondjaira bízom, és hétfőn reggel személyesen jövök érte. Miután láttam, hogy ügyfelem szívesen menne, már nem húztam tovább az időt, hanem hívtam a pénztárost, és utasítottam, hogy fizessen ki 50 000 fontot bankjegyekben. Amikor azonban egyedül maradtam a felbecsülhetetlen értékű táskával, mely ott hevert előttem az asztalon, másra sem tudtam gondolni, csak arra, hogy valamilyen baj történik, mert annyira nyomasztotta a lelkiismeretemet a rám háruló hatalmas felelősség. Kétségtelen, hogy óriási botrány lenne, ha bármilyen szerencsétlenség történne vele. Már bántam, hogy elvállaltam az őrzését, és az én széfemet törnék fel. Micsoda szörnyű helyzetbe kerülnék! Elhatároztam, hogy pár napig magammal hordom az aktatáskát, hogy mindig a közelemben legyen. Ezzel a szándékkal kocsit hívtam, és hazamentem Streethambe, s magammal vittem az ékszert is. Addig nem nyugodtam, amíg fel nem vittem az emeletre, és be nem zártam a szobámban lévő szekreterbe. Ami a családomat illeti, az olyan kicsi, hogy nem fog sok időbe telni, míg leírom őket. Özvegyember vagyok, és egyetlen fiam van Arthur. Nagy csalódás ez a fiú számomra, Mr. Holmes. Szomorú csalódás. Kétségkívül én magam vagyok ebben a hibás. Az emberek azt mondják, elkényeztettem. Nagyon valószínű, hogy igazuk van. Amikor drága feleségem meghalt, úgy éreztem, hogy már csak ő maradt nekem. Nem bírtam elviselni, ha a mosoly csak egy pillanatra is elhalványult az arcán. Soha nem tagadta meg tőle semmit. Talán jobb lett volna mindkettőnknek, ha szigorúbb lettem volna vele, de csak a legjobbat akartam neki. Természetesen az volt a szándékom, hogy az utódom legyen majd az üzleti életben, csak hogy nincs üzleti érzéke. Mindig is vad volt, csapongó, és az igazat megvalva nem szívesen bíznék rá egy nagyobb pénzösszeget. Amikor még fiatal volt, bekerült egy arisztokrata klubba, és ott, lévén igen megnyerő a modora, hamarosan összebarátkozott olyan férfiakkal, akiknek mindig dugig van a pénztárcájuk, és drága passzióknak hódolnak. Rászokott a kártyázásra és a lóversenyzésre, és az lett a vége, hogy folyton azzal nyaggatott, fizessem ki a tartozásait, hogy ne essen folt a becsületén. Nem egyszer próbált elszakadni ettől a veszélyes társaságból, csak hogy barátja, Sir George Brownwell, olyan nagy hatással volt rá, hogy mindig visszaesett. Igazság szerint nem csoda, hogy egy ilyen ember nagy hatással van a fiúra, hiszen mivel gyakori vendég a házamban, bevallom, engem is elbűvölt. Idősebb, mint Arthur, igazi világfi, aki mindenütt járt, mindent látott, zseniálisan tud mesélni, és rendkívül megnyerő a külseje. Ha azonban hideg fejjel gondolok rá, olyankor, amikor nem bűvöl el a jelenlétével, akkor meggyőződésem, hogy cinikus beszédéből és a szemében időnként felcsillanó fényből ítélve teljesen megbízhatatlan ember. Így gondolom, és így gondolja az én kis Mérim is, aki remek női ösztönnel megáldott, kiváló emberismerő. És most rajta a sor, őt is le kell írnom, ő az unokahúgom. Ám amikor a fivérem 5 évvel ezelőtt meghalt, és egyedül maradt a világban, örökbe fogadtam, és azóta is leányomként tekintek rá. Ő a házam gyöngyszeme, kedves, jólelkű, gyönyörű, és csodálatosan vezeti a házat, mégis olyan gyengéd, csendes és szelíd, amilyen csak egy asszony lehet. Ő a jobb kezem. Nem is tudom, mit csinálnék nélküle. Csak egyetlen egy üggyel kapcsolatban szegült szembe az óhajommal. A fiam 2-szer is megkérte a kezét, mert odaadóan szereti. Ám ő mindkét alkalommal kikosarazta. Azt hiszem, ha valaki jó útra tudná téríteni a fiamat, hát ő lenne az, és ez a házasság talán megváltoztatná az egész életét. De jaj, ennek most már befellegzett. Túl késő, semmi esély rá. Amikor aznap este a szalonban kávéztunk vacsora után, elmeséltem Arthurnak és Marynek különös élményemet, és beszéltem nekik arról a felbecsülhetetlen értékű kincsről, amely jelenleg is a házunkban van, és egyedül az ügyfelem nevét hallgattam el. Biztos vagyok benne, hogy a szobalány, aki akkor behozta a kávét, kiment a szobából, de abban nem vagyok biztos, hogy be is csukta az ajtót. Maryt és Arthurt rendkívül felcsigázta az eset, és látni szerették volna híres diadémot, de úgy gondoltam, jobb, ha nem bolygatjuk. Hová tetted? Kérdezte Arthur. A szekreterembe. Atya Isten, nagyon remélem, hogy nem törnek be az éjszaka, mondta. Hiszen be van zárva, válaszoltam. Na hát, azt a régi szekretert teszem bármilyen kulcssal ki lehet nyitni, kiskoromban én magam is kinyitottam a konyha szekrény kulcsával. A fiam gyakran fecsek össze-vissza, úgyhogy nem sokat adtam a szavára. Utána jött a szobámba aznap este, és nagyon komor képet vágott. Ide hallgass, apa, mondta lesütött szemmel. Tudnál adni 200 fontot? Már eddig is túlságosan bőkezően bántam veled a pénzügyeket illetően. Valóban kedves voltál, mondta, de szükség van erre a pénzre, különben soha többé nem tehetem be a lábamat a klubba. Annál jobb, kiáltottam. Igen, de kérlek, ne hagyj ekkora pácban, becsületbeli ügyről van szó, mondta. Nem tudnám elviselni ezt a szégyent. Muszáj valahonnét megszereznem a pénzt, és ha tőled nem kapok, hát máshol próbálkozom. Nagyon dühös voltam, mert ez már a 3. követelése volt a hónapban. Egy petákot sem kapsz tőlem, kiáltottam. Ő pedig meghajolt, és szó nélkül kiment a szobából. Miután kiment, kinyitottam a szekreteremet, és megbizonyosodtam róla, hogy a kincs biztonságban van, aztán újra visszazártam. Ezután körbejártam a házat, hogy lássam, minden rendben van-e. Ezt a feladatot általában Maryre hagyom, de úgy gondoltam, aznap este jobb, ha magam végzem. Ahogy lejöttem a lépcsőn, láttam, hogy maga Mary ott áll a hal oldalablakánál, amelyet bezárt és bereteszelt, amikor odaértem. Mondd, apa, mondta. És véleményem szerint kicsi zavartan nézett rám. Kimenőt adtál ma estére a szobalánynak? Természetesen nem. Épp most jött vissza a hátsó ajtón. Gondolom, csak az oldalkapunál volt, hogy beszéljen valakivel, de azt hiszem, nem túl biztonságos az ilyesmi, és véget kellene vetni neki.
Reggel beszélned kell vele. Vagy én magam fogok, ha jobban szeretnéd.
Biztos vagy benne, hogy mindent jó alaposan bezártunk?
Egészen biztos, apa. Akkor jó ét.
Megcsókoltam, aztán a hálószobába mentem, ahol hamarosan elaludtam. Nem vagyok jó alvó, és aznap este nyugtalan voltam, és ha lehet, még felszínesebben aludtam. Körülbelül hajnali 2-kor valamilyen zajra ébredtem. Mire teljesen felébredtem, az zaj megszűnt, de olyan érzésem támadt, mintha valahol halkan becsuktak volna egy ablakot. Mozdulatlanul feküdtem, és hegyeztem a fülem. Aztán legnagyobb rémületemre lépteket hallottam a szomszéd szobából. Kiugrottam az ágyból, és a félelemtől szinte megbénulva bekukucskáltam az öltöző szobám résén.
Arthur! Kiáltottam. Te elvetemült, te tolvaj! Hogy mertél hozzányúlni ahhoz a diadémhoz?
A gázlámpa félig fel volt csavarva, úgy, ahogy hagytam, és szerencsétlen fiam csak ingben és nadrágban álltott a lámpa mellett, és kezében a diadémot tartotta. Úgy tűnt, hogy csavargatja, mintha teljes erejéből meg akarna hajlítani. Kiáltásom halatán eldobta, és halálsápat lett. Felkaptam és megnéztem. Az egyik aranysarka, ahol korábban 3 beril volt, hiányzott.
Te alávaló! Kiáltottam magamból kikelve. Tönkretetted! Örökre megbecstelenítettél! Hol vannak az égkövek, amiket elloptál?
Elloptam, kiáltotta. Igen, te tolvaj, ordítottam, aztán megráztam a vállánál.
De hát nem hiányzik semmi, nem hiányozhat egy sem, mondta.
Dehogy nem, három is hiányzik, és nagyon jól tudod, hogy hol vannak.
Vagy hazugnak is nevezzelek, ne csak tolvajnak, hiszen épp az előbb láttam, hogy még egy darabot le akartál tépni róla.
Most már eleget sértegettél, válaszolta, nem tűröm tovább.
Egy szót sem szólok többet erről az egészről, mivel nagyon megbántottál.
Reggel elhagyom ezt a házat, és ezentúl egyedül élek majd a világban.
Nem, barátocskám, majd odamész, ahova a rendőrség mondja, kiáltottam a bánattól és a dütől félig eszeveszetten, mert a végére járok ennek az ügynek.
Tőlem aztán nem tudsz meg semmit, mondta olyan szenvedélyesen, hogy azt nem is néztem volna ki belőle.
Ha akarod, hát hívd a rendőrséget, majd meglátjuk, mire mennek.
Ekkora már az egész ház népe fenn volt, hiszen ugyancsak felemeltem a hangom a dühömben. Méri szaladt be elsőként a szobába, és a diadém és Arthur arca láttán kitalálta az egész történetet, és aztán felsikoltott, majd eszméletlenül terült el a földön. A házvezetőnőt rendőrért szalasztottam, és azonnal megbíztam őket az ügy felderítésével. Amikor a felügyelő és egy másik rendőr megjelent a házban, Arthur, aki addig némán, karba tett kézzel állt, megkérdezte, hogy valóban őt akarom-e vádolni a rablással. Azt válaszoltam, hogy mostantól fogva ez már nem magánügy, hanem közügy, mivel a diadém nemzeti kincs. Elhatároztam, hogy törvényes keretek között kell megoldani a dolgot.
Legalább, mondta... Legalább annyit hadd kérjek, hogy ne tartóztassanak le most rögtön, csak annyit kérek tőled mindkettőnk érdekében, hogy 5 percre hadd menjek el a házból. Persze, hogy elmenekülj, vagy esetleg elrejtsd, amit loptál, mondtam. Legalább nézz szembe a valósággal, hiszen rajta kaptalak, kétség sem férhet a bűnösséget ez.
De ha megteszel minden tőled telhetőt, hogy helyrehozd a dolgot, és megmondod, hol vannak a berillek, akkor az egészet elfelejtjük, és megbocsátok neked. Tartsd meg a megbocsátásodat annak, aki rászorul, mondta gúnyosan, és elfordult tőlem. Behívtam a felügyelőt, és átadtam neki a fiút.
Azonnal átkutatták nem csak őt személy szerint, hanem a szobáját és a ház minden sarkát, ahol esetleg elrejtette a drága köveket, csak hogy egyiknek sem bukkantak a nyomára, az elvetemült fiam pedig nem volt hajlandó kinyitni a száját, bárhogy fenyegettük vagy kérleltük. Ma reggel börtönbe zárták, és miután a rendőrségen átestem a szükséges formaságokon, azonnal ide siettem önhöz, hogy megkérjem, vesse be minden tudását, hogy megoldja ezt az ügyet.
Sherlock Holmes... Néhány percig némán ücsörgött, a szemöldökét összevonta, és a tűzbe merett.
Sokan járnak önhöz?
Kérdezte.
Nem, csak a partnerem és a családja, és Arthur egy-egy alkalmi barátja, Sir George Burnwell. Az utóbbi időben többször is járt nálunk. Más nem jut eszembe. És ön sokat járt társaságban?
Arthur jár el sokat.
Méri és én inkább otthonülők vagyunk. Nekünk nem igazán szórakozás ez.
Elég szokatlan egy ilyen fiatal hölgy esetében.
Tudja, Méri nagyon csendes teremtés. Ráadásul már nem is annyira fiatal, 24 esztendős. Elmondás alapján gondolom, őt is nagyon megrázta az eset.
Szörnyen.
Sokkal jobban, mint engem. Ön minden kétséget kizáróan állítja, hogy a fia bűnös?
Hogyan állíthatnék mást? Hiszen saját szememmel láttam, hogy ott tartotta a kezében a diadémot.
Ezt aligha nevezném döntő bizonyítéknak. A diadém megmaradt része megsérült?
Igen, elgörbült.
Nem tartja elképzelhetőnek, hogy esetleg megpróbálta kiegyenesíteni? Oh, az Isten áldja meg, Mr. Holmes! Látom, mindent megpróbál az ő és az én érdekemben, csak hogy ez túlságosan nehéz feladat.
Nos, kedves uram, mondta Holmes,
nem egyértelmű önnek, hogy ez az ügy sokkal nagyobb szabású annál, mint ahogy ezt ön és a rendőrség először gondolta volna?
Látom, egyszerű esetnek tartja, pedig számomra ugyancsak összetettnek tűnik.
Mi mást hihetnék? Kiáltott a bankár elkeseredetten. Ha nem volt semmi rossz szándéka, akkor miért nem magyarázta ki magát?
Nos, a mi feladatunk lesz, hogy ezt kiderítsük, válaszolta Holmes.
Úgyhogy arra kérem, Mr. Holder, már is induljunk Streathambe együtt, és szenteljünk egy órát annak, hogy egy kicsit közelebbről is utána nézzünk a részleteknek.
Rövid vonatozás, majd még rövidebb séta után végre megérkeztünk Fairbankbe.
a nagy pénzember szerény hajlékába.
Berbek jókora fehér kőből épült ház volt, mely kicsit távolabb feküdt az úttól. Kétsávos kocsiút és hófötte gyep terült el a jókora vaskapu előtt. Jobb kéz felől egy kisebb cserjé is húzódott, amely után keskeny ösvény vezetett a két szépen nyílt sövénysor között, mely az úttól a konyhajtóig nyílt, és ez alkotta az üzletember bejáratát. Balkész felől ugyancsak egy út vezetett az istállókhoz, és az már nem tartozott a telekhez, hanem nyilvános, bár alig használt szorgalmi út volt. Honc ott hagyott bennünket az ajtóban, ő pedig lassan megkerülte a házat, elhaladt a homlokzat előtt, lement arra, amerre a tulajdonos szokott, aztán megkerülte a kertet hátul, és az istállók felé indult. Mr. Holder és én bementünk az étkezőbe, és a tűz mellett vártuk, amíg a detektív visszatér. Csendben ücsörögtünk odabent, ám ekkor kinyílt az ajtó, és egy ifjú hölgy lépett be. A középtermetűnél jóval magasabb, sötét haja és szeme, sőt, még sötétebbnek tűnt sápadt bőre miatt. Azt hiszem, még soha életemben nem láttam ilyen holt sápadt női arcot. Az ajkában sem volt egy csöpp vér sem. Ugyanakkor a szeme vöröslött a sírástól. Ahogy némán végigment a helyiségen, az a benyomásom támadt még sokkal bánatosabb annál, mint ahogy azt a bankár délelőtt leírta. És ez annál is feltűnőbb volt, mivel láthatóan erős jellemű nő, aki kellő önuralommal rendelkezik, ha szükséges. Ügyet sem vetett a jelenlétemre, hanem egyenesen a nagybátyjához ment, és gyengéd nőies mozdulattal megcirógatta a fejét. Ugye utasításba adtad, hogy Arthurt eleresszék, apám? Kérdezte. Nem, még nem leányom, mert először alaposan ki kell vizsgálni az esetet. De biztos vagyok benne, hogy ártatlan. Tudod, hogy nem szokott csalni a női ösztönöm? Biztos vagyok benne, hogy semmit nem követett el, és hogy meg fogod bánni, amiért ilyen kegyetlenül bánsz vele. Nem akarom eltussolni az ügyet. Londonból magammal hoztam két úriembert, hogy ők is segítsenek az eset felderítésében. Ezt az úriembert? Kérdezte, és felém fordult. Nem, a barátját. De most egyedül hagyott bennünket, az istállóhoz vezető úton is körülnéz. Az istállóhoz vezető úton? A lány döbbenten vonta fel sötét szemöldökét. Mégis mit remél, mit találott? Azt hiszem, ez ő lesz. Nagyon remélem, uram, sikerül bebizonyítania azt, amiről én bizton érzem, hogy igaz.